Máté evangélium a 11. részéből olvasom az igét, a 25-től a 30-al bezárulak, de majd a Máté evangélium egész 11. részét fogom idézni. Így szólít Isten igéje. Abban az időben szólván Jézus mondta: hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Egyrészt nagyon ismerjük ezt a bibliai verset. Akármilyen felekezeti háttérből jövünk is, ez a pár mondat, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, szinte minden felekezet templomába ki van írva. És még a Bibliát nem olvasó emberek is tudják, hogy ez a Szentírásban, a Bibliában található. Ugyanakkor most meglepődve, hogy megnéztem ezt a bibliai verset, úgy rájöttem, hogy nem is olyan egyszerű arról beszélni, hogy mit is mond itt Jézus tulajdonképpen. Sőt, az rémlett fel nekem, hogy ez a pár vers olyan mélyen bele van ágyazva Máté 11 összefüggéseibe, hogy talán igazán akkor értjük jól, ha innen nézve fejtjük föl. Tudomásul véve persze, hogy a Máté evangélium is egy szerkesztés, tehát Jézus nem ebben a sorrendben mondta el valószínűleg a szavait, mégis valahogy sajátságos módon van úgy egyben ez az egész fejezet. Azzal kezdődik, hogy ugye Máté 10-ben a tanítványok a 12 apostol kiküldetéséről van szó. És a Máté 11, és ugye a Bibliát Máté nem úgy írta, hogy fejezetenként, valamikor a középkorban osztották fel versekre és fejezetekre, egyébként a héber írás szabálya szerint így ömlesztve volt tulajdonképpen minden evangélium és minden levél, csak a jobb tájékozódás érdekében osztották fel versekre, és zsidó testvérek mondják, és van benne igazság, hogy már önmagában a felosztás is egyfajta értelmezés, tehát ahol elvágják, az is már tulajdonképpen értelmezi, hogy milyen egységekre lehet bontani, mind az Ószövetségre, mind az Újszövetségre nézve igaz ez. De a Máté 11 úgy kezdődik, hogy Jézus miután elküldi a 12 apostolt, elmegy az ő városaikba prédikálni. És valami olyan gyönyörű ez az állítás és maga ez a tény, mert hogy Jézus ezt a 12 embert nagyon radikálisan elhívja. Kiszakítja őket nem csak az egykori munkájukból, elfoglaltságukból, pénzkeresetükből, hanem nagyon sokszor a családi összefüggés rendszerükből is. És ezek az emberek valószínű, hogy sebeket is hagytak maguk után. Ritkán nézünk bele az evangéliumnak ebbe a mögöttes történetébe, amikor ennek a hívásnak eleget tettek, és Jézus elmegy prédikálni azoknak a városaiba. Van ebben valami helyreállító, gyógyító, rendező, hogy mintha Jézus maga sajátságos módon pótolni akarná, vagy gyógyítani akarná mindazt, amit azt a sebesülést, azt a hiányt, ami a tanítványok hagytak maguk után, azáltal, hogy Jézus szavának engedtek. Mint egy felkínálja az evangéliumot, önmagát, annak a környezetnek nem ráerőlteti, nem azokhoz a családokhoz megy el, hanem elmegy azoknak a városaiba. Ezután egy másik nagyon érdekes helyreállító vagy rendező történet következik, A már börtönben lévő keresztelő János üzenetét olvassuk, hogy megkérdezi Jézustól, hogy te vagy eljövendő, vagy mást várjunk. Ezt a történetet is ismerjük. A börtönbe került próféta kérdése ez, kicsit önmarcangoló, a saját útjára rákérdező mondat, de mindjárt érezzük mögötte, hogyha te vagy a messiás. És én egész eddig azt hittem, hogy te vagy. Miért vagyok én börtönbe? Nem ezt vártam volna. Ugye olyan örök emberi, hogy nagyon nagyon durván, ezt így szoktuk megfogalmazni, hogy Isten miért engedi meg, hogy gyerekek halljanak éhen, emberek szenvedjenek, és hát egész szörnyűségek vannak ebben a világban. Keresztelő János cizálláltabban kérdez. Te vagy? Nem tudom összeegyeztetni, hogy te vagy és én börtönben? Te vagy a messiás? És én, aki az önértelmezésem szerint, ha te előfutárod vagyok, én börtönbe kerültem? Nem is értheti. Én azt gondolom, hogy nagyon szolidárisak lehetünk Keresztelő Jánosra, egyikünk se értené. Más utat képzel el egy messiást bejelentő próféta magának, még akkor is, ha egy Keresztelő János aszkézisával és szigorúságával él. És Jézusnak nem könnyű a válasza, a válaszában rámutat a messiási jelekre, meg úgy csendben van egy mondat, hogy is boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Hát ez is egy könnyű mondat. Magyarul, hogy ne vicsakolj meg a hitedben, az elhívásodban, az önértelmezésedben, János. Jó úton vagy. Ott a börtönben is jó úton vagy. Nem hiszem, hogy különösebben ilyen mondatot várt volna Keresztelő János. És miután elmennek a János tanítványai, azután Jézus elkezd beszélni arról, hogy kicsoda János. És ami gyönyörű, amiket elmond, azt mondja, hogy proféta? Profétánál nagyobb. Nem csak a legnagyobb proféta, nekem egész idáig az jött az agyamban, hogy Jézus Jánost a legnagyobb profétának mondja. Nem, kiemeli az összes proféták közül, és azt mondja, hogy nagyobb a profétáknál. Ha be akarjátok venni, mondja Jézus, és ő. Ugye a zsidó messiásváró hagyományban az Illés az, aki bejelenti az eljövendő messiást. Mint egy üzen Keresztelő Jánosnak, hogy ne botránkozz meg, de üzen a tömegnek, amiben azt mondja, hogy a kora legnagyobbja Keresztelő János, aki rámutat a messiásra. És utána Jézus az elkövetkezendő versekben egy gyönyörű korképet ad, és most a korkép kétfajta értelmében is, korának a társadalmáról. Micsoda sűrített idő volt ez, amiben él egy Keresztelő János, egy íjés formátumú ember, nagyobb a profétánál, egy olyan, akinek az üsztörténetben egyetlenszerű szerepe van. Proféta lehet sok, de aki a messiás bejelenti, abból egy. Ugye, hogy csak egy Mózes lehetett, és egy íjés, így egy Keresztelő János. Egy olyan kor, amikor az Isten fia ott jár a földön, a kairoszoknak, a sűrített, rendelt időknek, a döntési pillanatoknak sűrített ideje ez, és hogy viselkednek a kortársak? Érzik-e ezt a kortársak? Lehet tippelni? Nem. És elmond Jézus nekik egy tulajdonképpen gyerekéneket, és azt mondja, hogy mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket. És akkor elmondja, hogy azt a gyerekéneket, hogy hasonlatos ez a generáció a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és kiáltoznak az ő társaiknak, és ezt mondják. Sipoltunk néktek, és nem táncoltatok. Síralmas énekeket énekeltünk nektek, és nem sírtatok. És azt mondja, hogy volt egy Keresztelő János, aki kemény szavakkal ostorozta korának a bűnét. bűnbánati prédikátor volt egy más szinten, akihez tömegek mentek ki a Jordához megkeresztelkedni, de nem vettétek észre, hogy a bűnbánati prédikátor mögött maga az Isten van. És azt mondja, hogy jöttem én, mondja más szavakkal Jézus, és azt mondjátok, hogy részeges vagyok, és bűnösök és paráznák barátja. Se keresztelő János nem jó, se Jézus nem jó ennek a generációnak. Nem ismerik föl koruk kairoszát. Ugye ismerjük, én magamból is ismerem azt a mentalitást, hogy semmi nem jó. Minden dicsérő mondat után oda tudok tenni egy de. Mondanám, hogy jelentkezzen, aki ezt magából nem ismeri. És azt gondolom egyébként, hogy egy kicsit a liberális értelmiségnek egy jellegzetes hibája, amit sem bűne. Ez a semmi nem igazán jó. Semmihez nem tudjuk, hogy igazán magunkat oda rakni. Úgy minden kritikával. Van ebben a távolságtartó attitűdben valami jó, és valami nagyon rossz. Többek között megakadályozza, hogy a kor kairoszát felismerjék. Semmi nem jó. Vagy egy keresztelő János, nem volt jó. Vagy egy Jézus, nem volt jó. Miért is? Mert nem egyezett az elképzeléseikkel, a váradalmaikkal, mint ahogy amikor mi kritizálunk, és azt mondjuk, hogy jó, de amögött mindig van egy ilyen, hogy valami van, amit én elképzeltem, nem egyezik. És lényegileg ezután jön Jézusnak az a mondata, és aztán itt elmondja azokat a városokat, ahol a legtöbb csodát tett az ítéletét, majd ezután jön Jézusnak az a mondata, amit felolvastam. És talán innen felfedve értjük, hogy, ahogy most tudom látni, emögött a kérdés mögött az van, hogy ki is tudja igazán fölismerni az Isten idejét, az, hogy kicsoda ő, ki is tudja meglátni a korának a kairoszát. És ezt mondja Jézus, hogy hálákat adok, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Mint ha Jézus azt mondaná, hogy nem az emberi értelem kell elsődlegesen, és ugye az emberi értelemnek kell, a tudás kell, Kant kell, de nem az emberi értelem az elsődleges, aminek a nyomán az Isten titkaiba beleláthatunk, az Isten kairoszát megérthetjük. A kisdedek értik meg. Mostanában sok csecsemővel, körül családilag és barátilag is számos ilyen családdal álló kapcsolatban, és hát persze gyönyörűek, aranyosak, szeretnivalók. De ahogy egy anya fogalmazta meg nekem, hogy tudod, az a legnehezebb, az első gyermeket vele van ott otthon éppen, hogy rá kellett jönnöm, hogy ez a gyerek olyan mértékig tőlem függ, hogy nélkülem, kiszáradva, és hát mindenfajta piszkába belefulladva pusztulna el, ha én nem figyelnék rá. És ez igaz? Egy csecsemő ennyire kiszolgáltatott. Ugyanakkor a csecsemőben ott van valamilyen ősbizalom, hogyha csak nyekkennem kell. Na, lehet, hogy kicsit jobban kell nyekkennem, ha nem figyelnek oda. De kitalálják, oda gondolnak rám, oda jönnek hozzám, kitalálják, hogy mi a bajom. Ugye a csecsemő nem tudja cizelláltan elmondani, hogy most éhes vagyok, pelust kéne cserélni, vagy csak inni szeretnék, vagy csak egy kis testközelségre vágyom, és figyelemre vágyom. Ezt a csecsemő nem tudja elmondani. De figyelem az anyukákat, ők pontosan dekódolják ezeket a csecsemő különböző sírásaiból, hogy mire is van most éppen szükség. A kisdedek, akik ezzel a bizalommal, mennek oda Istenhez, hogy én csak nyögdécselek itt. Persze, jól megfogalmazott mondatokban nyögdécselünk mi, azért így felnőttként, de te pontosan tudod, hogy a nyögdécselésem miért, meg hogy milyen valós szükségleteim vannak, aki ezzel a bizalommal megy oda. Azt talál meghallgattatásra, de nem csak meghallgattatásra, azelőtt lepleződik le az Isten titka. Mert hogy itt Jézus, döbbenten álltam a 27. vers előtt, mindent nékem adott az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Hát ez egy olyan ez a mondat, mintha a János evangéliumából vágták volna ide, nem? Tehát egy ilyen kicsit gnosztikus ízű. Mátétől nem ezt szoktuk meg, ő egy pragmatista, aki a zsidóknak el akarja mondani, hogy Jézus a Messiás. És itt a Máté evangéliumának, hát nem is a közepén, de egy nagyon komoly magvas fejezetében ott van ez a mondat, ami egyrészt egy önálló Isten tiszteletet megérdemelne, nem ismernék vállalkozni rá, mert ez az Isten titka. Az atya és a fiú, ott teológusok évezredek óta el vannak ezen, a bölcsek és értelmesek évezredek óta el vannak azon, hogy ezt a titkot ne fejtsék. Mert micsoda titok az, hogy kicsoda is az Isten? Aki azt gondolja, hogy ismeri, nem ismeri. Kicsoda is a fiú, a testet öltött Isten? Micsoda titok? Hogy az Isten emberré lett, aki azt hiszi, hogy érti, nem érti. Mert ez egy titok, misztérium, amiről olyan, mint egy hagyma, amiről az ember az életében újabb és újabb rétegeket tud lefejteni, és hasznosítani maga számára és a hite számára a kisdedeknek megjelenti. Mindig akkor jelentődik meg ebből a titokból egy újabb szeret, amikor az ember ezzel a magatartással megy oda, hogy nem tudom, nem értem, de nagyon nagy szükségem van rád. Ezzel a nyögdécseléssel megy oda az élő Istenhez. Majd jön az a mondat, amit úgy szeretünk. Hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És olyan sokszor odáig jutunk, hogy elmondjuk, hogy nagyon fáradt vagyok, és nagyon ki vagyok. De nem megyünk hozzá. Mert a Jézushoz menettel az bizonyos értelemben ilyen csecsemőnyögdécselés, hogy megadom, föladom, segítségedre van szükségem. Annyi minden fáraszt és terhel bennünket. Én azt gondolom, hogy ebből egy szép kis felsorolást tudnánk csinálni. Most, ahogy jöttem át a Petőfi hídon, egy taxis, egy sárga taxis elém vágott, és számítva, hogy én nagyot fékeztem, és a szépen mellettem lévő ülésen szépen minden elhelyezett, mára elrendezett dolgom, így halomba bedőlt az ülés mellé alá. Nem, nehéz volt megtartani a béketörésemet. De sokszor ilyen az élet, nem? Hogy mindent úgy elrendeznénk, és akkor jön valaki, elénk vág, és összekuszálja az életünket. Még szépen kis elrendezett dolgainkat megterhel önmagával, az előzésével, a dolgaival megterhel. Nem elég a saját fáradtságom, még jön a másik is itt, és szabálytalankodik a káromra, a kontomra. És Jézus azt mondja, hogy menjünk hozzá. Nem úgy van, hogy ezerszer inkább megoldani, kipihenni akarjuk magunkat, lerendezni a másikkal, hogy miért vágott elénk, megoldani, helyre rakni, kibeszélni, ahelyett, hogy imádságban hozzá mennénk. Mennek és földnek, Ura, így szólítja Jézus az atyát. És nem elég, hogy azt mondja, hogy menjünk hozzá, hanem azt mondja, hogy az igazi pihenés az, ha fölvesszük magunkra az ő igáját. azt várnánk, hogy ő vesz le rólunk valamit. Terheket, nehéz embereket, megoldandó feladatokat, megírandó dolgozatokat, stb. Mindegyikünknek van ilyen. Nem. Ehelyett azt mondja, hogy vegyük föl magunkra az ő igáját. Hát, ha sok mindenre vártunk, erre nem. Még egy teher. Mi is az iga? Falusi gyereknek kell egy kicsit lenni, hogy az ember értse az igát. A igavonó állatokat, a marhákat szokták egy igába rakni két állatot. Ez egy faszerkezet. Mondunk arra, hogy Jézus ácsó volt egyébként, és valószínűleg ilyen igákat is gyártott még Arimatéai József mellett, amiben mind a két állatot befogják. Érdekes, hogy a lovakat nem kell, de a szarvasmarhákat, azokat kell, hogy együtt tudjanak húzni, mert különben az egyik erre húz, a másik arra húz. És ez az iga arra való, hogy a két állat fejét dugják be, és így együtt tudnak menni. Jézus azt mondja ebben, hogy ő az atya igájába belehajtotta a fejét. És ebben benne van az, hogy egy kicsit később beszélünk arról, hogy mi van ebbe, és hogy mi is vele együtt hajtsuk bele a fejünket ebbe az igába, mert minden, sok-sok nyugtalanságunk és megterheltségünk oka pontosan az, hogy nem vettük föl magunkra az ő igáját. Mi volt Jézus igája? Sokfajta módon lehet ezt megfogalmazni, de úgy, hogy az atya kairoszában élt. Az atya idejében élt, azon a módon élt, ahogy Isten ezt, nem rossz szó, hogy elvárta, ahogy ezt a Szentlélek a maga belső parancsaival diktálta, nem sietett előre, és nem maradt le. Isten akarata szerint élt. Olyan érdekes, hogy azt mondja utána, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok bennünk. Mindig lázad valami. Mert mintha egy kicsit mi mindig jobban tudnánk, hogy Istennek mikor, mit és hogyan kell cselekednie. Nekem személyesen a legtöbb belső drámám abból adódott, hogy nem értettem egyet azzal, hogy Isten mit, mikor és hogyan cselekszik. És feltételezem, hogy nagyon sok belső drámánk ebből adódik, és belső fáradtságunk, hogy nem értünk egyet vele, hogy miért azokkal az emberekkel kötötte össze az életünket, miért azokkal a feladatok örlik fel a mindennapjainkat, miért az a társadalmi közeg vesz bennünket körül, ami körül vesz. Őszintén értem azokat, akik elmennek, de azt is gondolom, hogy ugyanezt az életfeladatot máshol is meg fogják kapni, más módon, mint amilyenről sokan elfutnak. Egyfajta passzivitást jelent ez? Egyfajta beletörődést és olyanfajta passzivitás, amiben az ember nem érvényesíti a maga aktivitását, életenergiáit. Mi meggyőződésem, hogy nem. Ott egy nagyon, alkatunktól függ, volt egy nagyon kedves barátnőm, aki amikor megértette ezt a bibliai verset, erről beszélgettünk egyszer, akkor azt mondta, hogy bocsánat, kicsit furcsa lesz, leszakad a vesém. Ha belehajtom Jézus igájába a fejem, az azt jelenti, hogy nekem kell megmondani a főnővérnek, hogy ne vigye el a betegek ételét a kórházból. Ugye értjük? Ha Jézus igájába hajtom a fejem, akkor egyúttal nem hajthatom másfajta igába a fejem. Ezt értette meg ez a hölgy, és azt mondta, hogy és tényleg nagyon kompromisszumkész volt, és nehéz volt neki ellene menni bárkinek, vele egy gyarongoknak, és pláne a főnökének, és csak itt tudta kifejezni, hogy már megint nekem kell valamit megmondani, nekem, aki egyébként olyan szívesen hallgatnék. Mert ez nem csak azt jelenti, hogy elfogadom az Istentől rendelt sorsom, abban alázatot és csendet tanulok, hanem azt is jelenti, hogy nem hajtom más igába, másfajta igába a fejem. És ez bizony néha nagyon komoly kiállást és erő, belső erők mozgatását igényli. Nem attól fáradok el, hogy olyan sokfajta igát veszünk magunkra. Jézus azt mondja, hogy az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Ezt tapasztalja meg az, aki az ő igájába hajtja fejét. Kedves, fáradt testvéreim, milyen igát hordunk? Azt te, amit Jézus szeretne, hogyha vele együtt hordanánk, vagy azt, amit magunk vettünk magunkra az élet különböző helyzeteiben. Tudjuk-e az ő igáját azzal az alázattal hordani, hogy ő rakta ránk, és ez az az út, amin keresztül csendet és alázatot tanulva felismerhetjük a korunk kairoszát, meg az életünk kairoszait. Álljunk fel és imádkozzunk! Uram, ha innen nézzük, akkor olyan sokszor magunkba fáradunk bele. A felvett igáinkba, a türelmetlenségünkbe, az alázat nélküliségünkbe, vagy a kiállás nélküliségünkbe, a rosszfajta kompromisszumainkba. Könyörülj rajtunk, hogy a kettőnek a dialektikájában megtaláljuk az útunkat, a feladatunkat. Áldj meg bennünket, belső csenddel és rád figyeléssel kérünk. Amen.